Időben, hát fontos volt, mondjuk a karrier szempontjából, mint a teológiai ismeretek.
Csak egy kicsit megint, hogy úgy értsük, hogy mi történt, nem csak egri szűke környezetünkben, hanem hogy kiebb terjesztve is az ismereteket. Jó, tehát 1425-ben
komoly anyagi háttérre szükség, tehát meg kell alapozni. Tehát nem csak az, hogy most akkor építünk egy kápolnát a Székesegyház mellé, hanem a préposzsághoz, ugye van egy prépost, aki mellé még káplánokat is rendelnek, és ugye szükséges, hogy ezeknek a megélhetését, a folyamatos megélhetését biztosítsák. De most ezt úgy tudta előkeríteni, tehát először is, hogy ugye ehhez pápai engedély kellett, tehát írnak 5. Mártonnak, aki ezt a kérést támogatja, tehát már 1429-ben, meg 30-ban is utasítást küld a Bélháromkúti, ugye ez mai Bélapátfalvi ciszterci apátnak, hogy támogassa a püspököt abban, hogy ezt a préposzságot itt Tegerben helyre tudja állítani. Itt nyilván anyagi segítségről is szó van, illetve, hogy közben ugye más anyagi alapokra is szükség van, és ezért úgy oldják meg, hogy közben megőrült a zempléni főesperesség, a zempléni főesperességet hozzácsatolják. Ugye abban 10 főesperesség volt abban az időben az egri egyházmegyében, ezt az egy főesperességet hozzácsatolják ehhez a prépostsághoz, ami azt jelenti, hogy ennek a főesperességnek a jövedelme biztosítja a prépostságnak a működését. Tehát ami ilyen különlegesség, hogy a prépostság az össze van kapcsolva a káptalannal is, méghozzá úgy, hogy a prépostot, ugye a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett prépostságnak a prépostsát, azt a káptalan a saját tagjai közül jelöli ki, és rendelnek mellé káplánokat, és még ráadásul egy telket is kiutaltak nekik a káptalan soron, ami hát itt most a mostani egri térképre vetítve, ugye az nem azonos a most, amit úgy ismerünk, hogy káptalan sor, ugye ami a jelenlegi Kossuth Lajos utca, hanem az akkori káptalan sor az nagyjából a mostani Knézics utca helyén, tehát ott a kórház, Servita templom, minaret környékét kell elképzelni.
A te epicentrumodnál, igaz?
Hát igen, most éppen az én plébániának a területe. Így van, tehát akkor ott volt a káptalansor, ott kapnak egy telket, házat, ahol a prépost és a hozzátartozó klerikusok szállást kapnak, ahol élhetnek.
Ez az újonnan alapult egri új prépostság, ez ugye gyakorlatilag ez egy teljesen új intézménye lett, vagy egy kivált intézmény.
Tatárjárás alatt elpusztult régi prépostságnak a megújítását, ugye közben eltelt azért meg 200 év.
Igen, akkor hogy kell elképzelni? Tehát szerkezetileg ugyanúgy működik, mint egy prépostság, új embereket kellett ide kinevezni.
Így van, és az első, ahogy mondtam, hogy az egri káptalan saját tagjai közül választhatja meg a prépostot, az első ilyen prépost Miklós egri kanonok, akinek a nevét ismerjük, akiről kiderül az is, hogy az egyházjogban igen jártas. Sőt, itt még van egy harmadik Miklós is, a Bélháromkúti apát.
A Bélháromkúti apát is Miklósnak, akkor hogy mindenki értse itt, vagy próbálja külön szedni, melyik Miklósnak mi volt a feladata. Itt az egri egyházmegyében működő plébániákon volt-e valami változás Rozgonyi Péter idején?
Igazából ilyen birtokcserékről lehetne beszélni, és itt nem csak plébániák érintettek, hanem kolostorok is. Ebben az időben ugye már máskor is beszéltünk a néma barátokról, a kartauziakról, akik Felső Tárkány mellett bírtak egy kolostort, és akkor pontosan emiatt az új prépostság megalapítása miatt, hogy átláthatóbbak legyenek a birtok viszonyok, így birtok cserékre is sor került, tehát a kartauzi szerzetesek megkapják Noszvajt, és Alsó és Felső Tárkányt pedig hozzácsatolják az újon alapított prépostsághoz.
Igen, gondolkodtam, hogy nem hiszem, hogy lemondtak volna arról, ami még nem volt az övék, a Noszvai. Thank you. És ahogy itt a Rozgonyi Péter történetét itt, ahogy olvasgatjuk a Sugárfélek könyvben, az nem csak hogy egy új préposságot hozott, hanem ha már egyet létrehozott, még egyet létrehozott.
Így van, ezt is az Egri várban, ezt 1436-ban, és Szent Istvánról nevezte el, tehát ez a Szent István prépostság, amely így létrejött, és ez is úgy történik, hogy természetesen ebben azért a püspök kikérte a nagy préposnak és a káptalannak a véleményét, hogy ez lehetséges-e, és azok hozzájárultak, úgyhogy ez a prépostság is létrejön, szépen ennek is meghatározzák a szabályait, illetve hát ugye, hogy milyen liturgikus tevékenységeket kell nekik elvégeznie évente, tehát különböző szertartásokat írnak elő. A prépostot itt is az egri káptalan választja meg a saját tagjai közül, tehát ez az egri káptalannak a, úgy látszik, a privilégiuma, és igazából így most mondhatjuk azt, hogy az egri vár, ha látjuk, ott van a püspöki lakhely, ott van a székesegyház, ugye két új prépostság kápolnával, a székesegyház mellett fényes szertartásokkal, ugye mert ez elő van számukra írva, akkor azt kell látnunk, hogy az egri várban, mondjuk így, hogy az egyházi élet az igencsak felpezsdült a korábbi időszakhoz képest, és ez is mutatja azt, hogy részben nyugodt, viszonylag nyugodt körülmények voltak ebben az időben, mondjuk politikailag, nem voltak olyan veszedelmes időszakok, mint mondjuk Ludárnyi Tamás idejében, aki lázadt a király ellen. Egyrészt, másrészt pedig azt, hogyha ezeket meg tudták valósítani, az azt is jelenti, hogy kellő anyagi bázis is a rendelkezésre állt. Tehát ez mutatja, hogy az egri egyházmegye anyagi ügyei ebben az időben rendben voltak.
Akkor valószínűleg köszönhető ez mondjuk a... Tehát jó az akkor, ezek szerint, hogy végül a saját magam által feltett kérdésre válaszoljak, mert tulajdonképpen ugye az egyházmegye élén álló püspök, ugye annak a testvérének adja a gazdasági ügyek intézését, akiben azért mondjuk akár feltétel nélkül meg is bízhatott. Tehát mondjuk nem az volt a cél, hogy mondjuk egymást megkurtítsák, hanem hogy egymást támogassák és erősítsék az egyházmegyét.
Igen, bár ahogy az elején említettük, a későbbiekben Istvánról nem nagyon történik már említés.
De az eredményei attól még itt mutatják,
igen,
hogy
de az is lehet, hogy közben ő már eltávozott innen, és akkor, és Rozgonyi Péter, ugye akinek nem voltak korlátozásai a püspöki tevékenységében, tehát ő nem csak a lelkipásztor ügyeket intézhette, hanem minden egyéb ügyet is, lehet, hogy saját kézbe vette, de ez olyan, hogy feltételezzük, nem tudjuk. De ami az eredményként megjelenik, az azt mutatja, hogy igenis az egyházmegyének az anyagi ügyei azok jól álltak és rendezettek voltak ebben az időben.
Tehát már most lassan itt vagyunk az 1430-as években, és ugye Zsigmond 37-ig uralkodik, hát nem tudom, hogy az uralkodása végén azért már nyilván egy nagyon idős királyról beszélünk, mennyire szólt így bele különböző egyházmegyék dolgába, meg egyáltalán mondjuk azt, hogy Rozgonyi Péter a királynál hol volt pozícionálva, illetve hogy milyen lehetett a kapcsolatok, erről van-e valamilyen forrásunk?
Biztos, hogy jó pozícióban volt, tehát nem tudunk semmiféle konfliktusról. Azért is mondtam, hogy az egyházmegye életében most Ludárnyi Tamás után, meg Stiborszis Tibor után nagyon üdítőleg hat, és ezért ez is teszi lehetővé azt a nyugodt munkát, amit Rozgonyi Péter itt végez. Egyébként hát azért problémák mindig vannak az egyházi anyagi ügyekkel kapcsolatban. Ugye néha még a király, meg az arisztokrácia részéről is vannak túlkapások vagy visszaélések, és 1435-ben a Pozsonyi Országgyűlésen szóba is került ez, ahol ő maga Rozgonyi Péter püspök is jelen volt, és amely kimondta az egyházi javaknak a védelmét, vagyis azt, hogy királyi tisztviselők azok nem bitorolhatnak el egyházi vagyont, sem birtokot, sem ingóságot. És ami még itt talán megemlítendő vele kapcsolatban, hogy pont Zsigmond utolsó éveinek talán a legkeserűbb időszaka, vagy a legnehezebb problémája az a huszitákkal való küzdelem volt. Ugye a huszitizmus mint eretnekség, ugye az Csehországban alakult ki, az 1410-es években, ugye Husz János, a prágai egyetemnek a professzora, a rektora volt az, akinek a nevével fémjelezzük ezt a mozgalmat, de hát nagyon sikeres más tanítványa is voltak, prágai Jeromos és a többiek, és ugye tudjuk azt, hogy számukra a konstanci zsinat az tragikus következményekkel járt, hiszen Husz Jánost 1415-ben, prágai Jeromost pedig 1416-ban ott Konstancban mágián elégették. Viszont ezzel a huszitizmust, mint vallási mozgalmat nem sikerült elpusztítani, hanem mondhatjuk, hogy egy cseh nemzeti mozgalommá alakult át, amely immár nem pusztán teológiai kérdésekkel foglalkozott, hanem ez politikává alakult. Tehát, és itt jelenik meg ugye Zsigmondnak a felelőssége, mert Zsigmond, mint a német-római birodalomnak az ura, meg mint magyar király, meg cseh királytő, ő ezért felelős volt, és próbált újabb és újabb keresztes hadjáratokat hirdetni Csehország ellen, hol a birodalom felül, tehát a nyugati részekről, hol Ausztria felül betörni Csehországba, azonban ezek mind kudarcot vallottak. A cseh husziták ugye az új sajátos harcmodorukat bevetve sikeresen ellenálltak és sorozatos győzelmeket arattak a keresztes hadak ellen, akárki is vezette, tehát akár Zsigmond, akár más fejedelmek fogtak össze a husziták ellen, ugye mögöttük mindig ott áll a pápai biztatás, hogy igenis el kell tiporni a huszitizmust, de a husziták nem csak hogy védekeztek, hanem ellentámadásba mentek át, és így betörtek a birodalom különböző területeire, tehát betörtek Bajorországba, kifosztották Sziléziát, betörtek Ausztriába, Magyarországra is betörtek, sőt, egészen föl Danzigig el tudtak jutni a huszita seregek. Tehát Zsigmondnak az anyagi forrásait eléggé erősen lekötötte, hogy ezekben az időkben újabb és újabb hadsereget tudjon kiállítani a husziták ellen. Na most ez az egész bevezető arra szolgál, hogy Rozgonyi Péter, egri püspök is bekapcsolódik a husziták elleni küzdelemben, méghozzá úgy, hogy 400 katonát küld, ez az egri püspöknek a bandériumai, annyit küld Zsigmond megsegítésére 1436-ban, és hogy ugye ezt a katonaságot, ezt a püspöknek kell fenntartani, így aztán Sáros vármegyének a korábban be nem szedett gabona dézsmáját fordítják erre a célra.
Tulajdonképpen Zsigmond halála, ami ugye egy évvel később bekövetkezik 37-ben, az ő utódja is még, tehát még neki is van harca a huszitákkal, tehát hogy a Habsburg Albertnek is van
persze, dolga. Persze, hát még Mátyás királynak is.
Tehát még azért ez egy hosszú évekig, sőt akkor akár mondhatom évszázadig elhúzódó folyamat lesz, viszont ami érdekesség, illetve hát most nem érdekesség, hanem most, ahogy nézem, hogy lassan adásidőnk végéhez érünk, de hogy ugye Rozgonyi Péter gyakorlatilag Zsigmondot egy évvel élte túl, illetve hát azt, hogy túlélte, nem, de hogy az utolsó egri püspöki említése 1438-ból való. Az, hogy ez a halálát jelentette, vagy az, hogy egyszerűen ott volt utolsóként, egri püspökként megnevezve, ennyit tudunk róla?
Az az érdekesség, hogy itt ugye többen foglalkoztak Rozgonyi Péternek a püspökségével, és van olyan, mert ugye az utolsó írásos dokumentum, ez 1438. december 24-én fordul elő neve oklevélben. Tehát ekkor még úgy tűnik, hogy él. Viszont egyesek úgy gondolják, hogy tulajdonképpen nem halt ő meg, hanem átkerült a kalocsai érseki székbe, azonban ezt igazából semmivel sem lehet alátámasztani, illetve kalocsa betöltött érsekség volt, úgyhogy azon kutatók, akik e felé hajlottak, azok nyilván tévúton járnak, hanem ami egészen biztos, hogy ő itt van eltemetve Egerben. Pontosan nem tudjuk, hogy hol, viszont Verancsics Antal, aki egri püspökként az 1552-es ostrom után, ugye amikor a Székesegyháznak a sekrestyéje fölrobbant, mert hogy az lőporraktárként szolgált, igen, és ugye komoly károk keletkeztek, akkor ugye megpróbálja a 1563-ban valamennyire helyreállítani ott a romokat, és ekkor találják meg a síremlékének a maradványait is, mármint Rozgonyi Péter síremlékének a maradványait, és Verancsics azt írja, hogy a síremléken az 1438-as esztendő szerepel, most nyilván a síremlékre azt az évet írják rá, amikor effektíve meghal valaki.
Tehát akkor valószínűleg az utolsó említés a halálát.
Így van, tehát valóban, tehát az az esztendő egyben a halálát is elhozza Rozgonyi Péternek.
Ki lesz az ő utódja? Vagy erről már csak a következő adásban beszéljünk?
Beszéljünk a következő adásban, addig tartsuk a kedves rádió hallgatókat bizonytalanságban.
A mai adásban Rozgonyi Péter egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.